Egyben felszállítva lesz szó, lehet, hogy már könnyeköpítően jön ki, de nem tudom, én most ezt választottam, mert amikor az Atli-hegyi táborra készültem, akkor ez volt az egyik ige, és ez úgy elég sokat mondott nekem. Hát ez a történet, a tékozlóknak a történet, tehát a tékozló fiúnak a történetével kapcsolatosan fogok egy-két gondolatot megosztani veletek. Először is felolvasom, mert ismétlésre tudásom. Hát a tékozló fiú. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyonom rám eső részét. Erre megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjére disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki nem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta, az én apámnak hány vérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiatalnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint véreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borit, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem megszegtem meg parancsolatodat, és te soha nem adtál nekem még egy kecskehidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozoltál vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Hát ezt a történetet én most két részre bontanám, mivel hogy két fiúról van szó. És az egészet úgy kezdeném, hogy az jó, hogy ha észreveszünk, hogy ez a történet, meg a két főszereplője, én most így mondom, hogy két főszereplője, ez akármilyen triviális is, de az édesapának a fiai. Tehát amikor az ember ugye nem szereti hallani az idősebb fiúnak a viselkedését, az most úgy érzem, vagy hát arra, nem tudom, az gondolodott nekem itt ki, hogy igenis keresztény emberekről is szó van, amikor az idősebb fiúval szó van. És hát most úgy mennék végig a történetem, hogy szép sorban, ami gondolat így eszembe jutott, és először a fiatalabbik ifjúnak a hát, történetét, vagy életútját nézném, meg utána meg az idősebb ifjúnak. Ez előveszem a papíromat, mert kellett volna. Tehát az első, ami igen meghökkentő ebben a történetben, hogy amikor a fiatalabbik fiú azt mondja, hát hogyha én ilyet az édesapámnak mondanék, az akkor magamon is megdöbbennék, hogy nem bírja megvárni azt, hogy az édesapja meghalljon, hanem rögtön kéri, hogy add ide azt, ami az enyém. És ez egy az is érdekes ebbe a történetbe, hogy az édesapja egy szót se szól. Nem. Tehát az a mókás, hogy azt olvassuk, hogy megosztotta közöttük a vagyont. Egy szót nem szólt, hogy fiam, ezt azért nem kéne, vagy ezt gondolt végig, hogy mit így gondolsz rólam, meg úgy egyáltalán, hanem szépen megosztotta köztük a vagyont. És ez azért is figyelmeztető lehet számunkra, mert amikor valamit Istentől kérünk, és nem biztos, hogy az ő akarata szerint való rövid távon, hosszú távon látjuk, hogy ez azért a fiatalabbik fiúnak a javára vár az egész, de igenis megengedhet az életünkbe Isten nehéz dolgokat, mert mit értük azt? Azaz a szabadságot. És ez a fiúnak ez a szabadsága abban nyilvánulhatott meg, ami mondjuk manapság eléggé elfogadott fölfogás, hogy szabad vagyok, mert ez ugye fiatalabbik ifjú, fiatal vagyok, van most sok lóvén, el tudom költeni, azt csinálok, amit akarok. És ebben úgy vagyok, hogy én is sokszor így vagyok. Tehát azt érzem a szabadságnak, amikor azt mondhatom, hogy igen, az én kezemben van az életem, és azt csinálok, amit akarok. És ennek egy hátulütője van, amikor az ember elkezd észrevenni, hogy igen, azt csinálok, amit akarok, de mi is az, amit csinálok. Sokszor olyan, igazából az ember olyan dolgokat csinál, amit igazából nem akar, de hogy mondjam, kényszer cselekvés alatt van, vagy szenvedélyei vannak, vagy stb. És szép lassan az ember elkezdi látni, hogy hát igen, ez szabadság, de nem egy olyan igazi felszabadult valami, mert igenis megkötöznek dolgok. Hát itt beltjük rögtön alapul az embernek az alapvető természetét, hogy szüleivel néha úgy tud viselkedni, ahogy, és akiket legjobban szeret, azt tudja legjobban megbántani. És mostanában így, hát igazából egy fél éve így nekem kezdett világosabbá válni, hogy nem az a szabadság, amikor az ember azt mondja, hogy azt csinálok, amit akarok, hanem az, amikor az ember azt tud bármire igent, illetve nemet tud mondani, attól függően, hogy Isten mire irányítja. Az, hogy Isten mire irányítja, az most egy elég változós fogalom, de tényleg, hogy a lelkiismeret az embernek valamire azt mondja, hogy nem, akármilyen kívánatos, akkor az ember tényleg nyugodt szívvel azt tudja mondani, hogy akkor ezt nem teszem meg. Igen, ez egyik. A következő pedig az, hogy ebben a... Ja, és amit elfelejtettem, hogy ez elég fontos lenne, hogy Isten mit mond a szabadságban, nem tudom, hol van ez az ige, de az olvasható, hogy ahol Istennek lelke, ott a szabadság. És hát én ezt legtöbbször így nagyon intenzíven akkor szoktam átélni, amikor olyan mód szabad az ember, hogy a bűneitől szabad. Tehát amikor úrvacsora után elmegy az ember, és megnyugszik abban, hogy igen, amit ott hagytam, azok már nem nyomják a vállamat, és a saját bűneimtől, meg kötözettségemtől szabadulok. És igazából, amikor távoli vidékre elmegy ez a fiú, ez nem is olyan nagy baj, most akár ilyen urán is hangzik, mert hogy legalább most már kezd kialakulni majd a fiúnak egy viszonyítási alapja. Lehet, hogy megcsömörlött már az otthoni posványtól, hogy mindig ugyanazt a kenyeret kapja, mert nem tudom is én. De rájött arra, hogy igenis Isten nélkül hova juthat. És ez az idézőjelbe tett szabadság, az mire vezethet egy idő után. És hát az ennek az alapvető természete, szerintem azért benne van, hogy szeret kicsakongó életet élni, illetve duhajkodni, nem tudom is én, és tényleg erre jut el, hogy a saját élvezeteinek él, és egy idő után azt veszi észre, hogy teljesen kiégett, és nincsen semmi. És ebbe az is a pozitívum, hogy látja most már annak a következő, ezt most, hogy tényleg mit gondol, ezt csak is feltételesen mondom meg, hogy mit gondolhatok, azt így most így pontosan nem tudnám, mert nem ír a Biblia, de csak következtetni tudok, hogy látja azt, hogy a saját lázadásának a következménye édesapja ellen az hova vezet. Ugye egy idő után szegénységbe és nincs tanácsikbe vezet. Szerintem a lázadásunknak az egyik alapja sokszor az is lehet, hogy Istent mindig úgy tekintjük, mint legalábbis én így vagyok vele, mint egy omnipotens embert. Tehát nem itt Istent, aki teljesen más természetű, mint én vagyok. és az én dolgaimra nem úgy válaszol, mint ahogy én magam ellen válaszolni, pedig egy másik ember hozzám viszonyul, hanem teljesen másképp. Sokáig azt hittem, hogy Isten azért akarja, hogy... Tehát, hogy úgy éreztem, hogy Isten sok mindent akar tőlem venni, mert hogy hú, ha majd, hogyha nem csinálom azt, akkor majd megostoroz, meg akkor hú, ha akkor nagy bajom leszek, meg akkor megbetegszem, meg akkor majd meglátod, hogy mennyi bajod lesz. És Istent inkább egy tiránosznak láttam, mint aki féltőn szerető Isten. És ez szerintem nagyon fontos tudatosítani az emberbe, hogy igenis Isten néha akármilyen kemény kézzel bánik az emberrel, de épp azért cselekszik, mert szeret. Mert az ember önmagából indul ki, és azt mondja, hogy hát igen, ezt és ezt azért csináltam, mert hogy utál engem, mert hogyha velem valaki ezt csinálna, akkor én is utálnám őt. És szerintem ez nagyon fontos, hogy nem tudom, pár napja a Hósás könyvében olvastam, hogy Isten teljesen másképp viszonyul az emberhez, mint egyik ember a másikhoz. És akármilyen fura is, de annak ellenére, hogy az ember sokszor megbántja ugyanazzal a bűnnel, ugyanúgy van rá bocsánat. És másik az, hogy ekkor jön az a forduló pont, amikor azt mondja, amikor még egy csak eltervező, hogy ezt fogja mondani. Tehát ez egy, azt szerintem az is forduló pont, amikor azt olvassuk, hogy ekkor magába száll. És elgondolja azt, hogy hát az édesapjánál ez abban is következik, most már össze tudja hasonlítani azt a két helyzetet, hogy milyen volt édesapjánál, mert most a disznók között, és ennek hatására tud magába szállni. És szerintem Isten sokszor azért enged meg életünkben ilyen dolgokat, hogy magába szállni, és legyen viszont első alapunk. És ez még egy lényeges, amikor ezt mondja magába, hogy ezt fogja majd neki mondani, hogy atyám, vétkeztem. Mert eddig nem tudhattam, hogy mondjam, megfogalmazni, hogy mi az, hogy vétkeztem, mert hát nem látta a negatív következményeit, de amikor már ugye vannak következményei, akkor döbben rá, hogy igazából miben van benne. És akkor utána van az, hogy hazamegy, és az édesapja már távolról figyeli őt, és amikor meglátja, akkor szinte rajongva fut elé. Nem tudom, elég személyletesen van leírva, hogy még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Tehát ilyenkor, amikor ezt legalábbis én olvastam, akkor mindig olyan mesének tűnik ez, hogy ennyire szereti, vagy mire föl, vagy egyáltalán az embernek ilyenkor lebénul a szíve, hogy nem érti az egészet, és csak legyint rá, hogy álmese. Én mindig csak az ítélő Istenről hallottam, aki engem megfenyít, mindig arról az Istenről hallok, akinél csak törvények vannak, aki ezt meg azt elvárja tőlem, de az, hogy valaki ennyire, most csúnyán fogalmazok, de gyermekben módon szeresi az embert, hogy odafut és megcsókolja, és már távolról figyeli, mint valami kisgyerek az édesapját, hogyha jön, azért nagyon fura az embernek, de szerintem nagyon fontos, hogy az ember így is lássa Isten, tehát hogy ennyire szereti az embert. És az is szerintem nagyon fontos, hogy így eleinte eltervezi azt, hogy mit fog majd mondani az édesapjának. És szerintem az is nagyon érdekes, hogy amikor látja ezt a hatalmas szeretetet, amivel feléje közelítik, akkor nem azt mondja, hogy hú, na akkor túl vagyunk rajta, jó, nem haragszik rám, akkor majd csak lesz valahogy, hanem igenis utána megint csak bűnt van. És szerintem ez számunkra is nagyon fontos, hogy amikor Isten rámutat egy bűnünkre, akkor ne az legyen, hogy hú, jó, megvan, akkor mehetünk tovább, hanem igenis tudatosítjuk magunkba, hogy igen, az ember mit követel, és ugyanúgy alázatba tudjon maradni a bűnbocsánat után is, mint a bűnei terhe alatt. Mert hogyha akkor ilyen túl... Ez nem igaz, lehet, hogy ilyen fogalmazott, de ilyen... Szóval, hogy igenis a bűnnek van súlya, és hogy azt az ember azt tudatosítsa magába, hogy azért a sokba került valakinek. És ugye eddig, szinte mondhatni, eddig tarthatott a fiúnak a története, hogy a tékozlásból eljutott odáig, hogy igen, az édesapámnak igaza van, és az édesapámnál jó, és hogy ez milyen pontokon változott meg. És viszont itt van a másik, ami eléggé hangsúlyosan vált számomra, az pedig az idősebbik fiúnak a hozzáállása a dolgokhoz. Hát az is elég szemléletes, hogy így fogalmaz, hogy ez a te fiad. Ezt úgy ilyenkor az jut eszembe, lehet, hogy a fiú az marhára nem volt megelégedve abban a helyzettel, amiben volt, hanem ő egy ilyen jó kis fiú volt, aki igen, ezt megcsinálom, akkor meg leszek dicsérve. De az a lelkület és felfogás, ami a fiatalabbik fiúban ekkor már megvolt, ez távol áll tőle. Mert ő azt mondja, hogy én nem vagyok olyan, mint ez a büdös kölök, aki itt előttem áll. És nekem igazából nincs szükségem az édesapámra, csak azért vagyok itt, mert hogy mi lenne, hogyha elmennék. És igazából csak egy ilyen, nem egy szeretett kapcsolat, hanem egy ilyen szolgasági viszony. És fura, hogy eddig nem olyan hallottunk az idősebbik fiúval, akkor se, hogy amikor ugye megosztották a vagyont, hogy ki akart volna, hogy mi az, hogy ő elmond, hanem amikor visszajön és látja, hogy érdemtelenül a kisebbik fiú ennyi minden jót kap, akkor erdül fel, akkor ömlik ki belőle az a sok keserűség, és nem több, nem tudom, hogy mennyi ideig lehet a távol, de több évig földi lennett keserűség, ami már régóta benne lehetett, csak nem volt őszinte, és eddig nem mondta el az édesapjának. Szerintem ez számunkra is nagyon szemléletes lehet, hogy mi is sokszor, legalábbis én így vagyok vele, hogy próbálunk ilyen kedves keresztényként élni. Lehet, hogy nagyon nem vagyunk megelégedve avval az élettel, amit kaptunk Istentől, és nem vagyunk kibékülve Istennel. De hogy ne legyen túl nagy baj, azért ugye mi is másoljuk a dolgot, meg azért hogy próbálunk megfelelgetni. Amikor ezt szerintem abban nyilvánulhat meg, amikor jön egy olyan ember a gyülekezetbe, akit nagyon nehéz elviselni, vagy más a természete, és akkor azt mondjuk, hogy hát ilyenek is járnak ide, és Isten őt is elfogadja, holott én, akkor szerintem nagyon gyorsan fényderülhet az ilyesmire, hogy mi is lakik az ember szívében. És még egy fontos dolog, hogy ebben a fiúban nagyon benne van az, hogy ítélkezik a másik fölött, és hát, hogy kákán is göcsöt talál, és csak törvény szerint nézi a dolgokat. Hogy tényleg számon kér, hogy ez meg ez tette, és nincs ott a dolog ez. És igenis az idősebbik fiúnak az igazsága, az a törvény igazsága. Hogy akkor legyen törvény, ő ilyen, akkor nekem ez jár, és akkor tessék a kecskevidát nekem is levágni, és akkor szépen méregetjük a dolgokat. És hát az új szövetség óta, meg Jézusnak a halála óta viszont van egy másik igazság, és ez viszont az édesapának az igazsága, amiben pedig azt látjuk, hogy bűnbánat által ő bűnbocsánatot ad. És ez szerintem nagyon fontos látni, hogy én sokszor voltam úgy vele, hogy ha én bűnbocsánatot kérek, és én korrekt vagyok, és meglátom a bűneimet, és én, akkor én nekem természetes, hogy bűnbocsánatom lesz. És egy idő után rá kellett jönnöm, hogy ez nagyon nem így van. Attól, hogy az ember bűnbocsánatot kér, nem automatikus az, hogy az ember bűnbocsánatot kap. Az egyetlen egyedül Jézusnak az érdeme, és ezt, ameddig az ember büszkén ezt nem akarja elfogadni, addig nem is fog megnyugodni. Tehát addig csináltunk ilyen-olyan bűnbocsánatot, de tényleg azt kell látni, hogy nem attól lesz nekem bűnbocsánatom, hogy még sokszor elmondom azt a bűnömet, és még sokszor megvallom, hanem egyszer megnyugszom abba, hogy igen, ezért nekem már nem kell többé szenvednem, és ez a teher, ez többé nem az én vállamat, hanem Jézus vállát nyomja. És szerintem nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy viszont Jézus vállát nyomja az a bűnt. Tehát, hogy ez sem ilyen könnyelmű dolog. Sokszor az embernek a lehetetlen természete, meg hogy mondjam, komolytalansága miatt, sajnos az ember önmaga komolytalanná teheti az evangéliumot magába. de attól még Isten, amit mondok, az ugyanúgy áll és érvényes. Ezt szerintem nagyon fontos, hogy látni kell azt, hogy mi volt a fiúnak az igazsága, ez aki magára büszke, az azt mondja, hogy igenis törvény szerint nézzük, hogy ki mit tud, a másik pedig az édesapának az igazsága, aki pedig megbocsát. És hát így azt mondta, ez ilyen költőkérdést tennem föl, hogy a mi szívünkben melyik igazság szokott győzedelmeskedni, hogy tudunk-e megbocsátani és elnézni dolgokat az embernek és tényleg megfeledkezni, vagy mi is csak önösen azt mondjuk, hogy de az a büdös ezt még ezt tette is, és akkor is. És a másik, ami szerintem még fontos, hogy legalábbis én úgy vagyok róla, hogy sajnos az ember sokszor önmagát is nagyon tudja ostorozni, és önmagával is törvényszerűen válni. És ezt szerintem főleg nálam akkor, amikor egyre közelebb kerültem Istenhez, és akkor az elvárja magától az ember, hogy ha én közel vagyok Istenhez, akkor igenis már csak jó lehetek, és én egy jó ember vagyok, és nekem jókat kell cselekedni, és amúgy is. És amikor látja az embert, hogy hát igen, ilyennek kéne lennem, de egyszerűen nem megy, mert ember vagyok, és ez így van. Hát bocsánat, hogy ezt mondom, de rendjén, tehát ez természetünkből fakadóan így van, akkor az ember elkeseredik. És önmaga előtt egy törvényt felállít, hogy igen, nekem jónak kéne lenni, de törvény szerint én ilyen, meg ilyen, meg megint ilyen voltam. És egyszerűen én, legalábbis én úgy voltam vele, hogy egyszerűen magamnak nem tudtam megkegyelmezni. Azt mondtam, hogy te büdös, már megint ezt tetted, akkor mi a fenét akarsz még? És szerintem nagyon fontos az, hogy az ember miután hitre jut, vagy Isten megszólítja, vagy elkezd hinni, vagy fogalmazhatunk bárhogyan, Isten elkezdi követni, bocsadozva, és valahogy elkezdi, akkor újra és újra tanuljuk meg kegyelemből élni. És ne azt nézzük, hogy igen, de törvény szerint már én megint ilyen voltam. És ez nagyon fontos szerintem, hogy amikor az ember önmagával törvénykezik, akkor is igazából az ember büszkesége van, ami a háttérben úgy motiválja a dolgokat. Mert hogy hát egy jó ember az csak jobb cselekedhet, és akkor nézzük meg, hogy Ágos Tamás mit tudsz, és akkor felteszi a mércét, hogy nem tudja átugorni, és akkor megint el van keseredve, hogy hát akkor ez meg hogy van. Úgy szerintem az nagyon fontos, hogy hívő emberként is az ember Isten kegyelméből tudjon élni, mert igazából akkor jár csak. Nem tudom, mire még felül. Igen, és sokszor szerintem az is állhat az embernek a gátként Isten előtt, hogy félünk meglátni a bűneinket, hogy tehát az ember automatikusan, mert szerintem alapjában vélő természetében benne van, automatikusan elkezd takargatni és védekezni. Ezen akkor csodálkoztam meg inkább, hogy amikor most Kárpátalján voltam a fiúkkal, akkor is amikor megkérdeztem, hogy ezt most miért csináltad, akkor mindig ez volt a válasz, hogy mert ő rántotta meg a lábamat. És ez racionálisan igaz is, de hogyha egymást nyitva hagynánk, akkor előre nem állna fönn ilyen probléma, az ember lelkületéből fakad, hogy szereti tisztálni a másikot. És amikor Isten rámutat az embernek egy bűnére, akkor én is azt szeretem mondani, hogy igen, ez azért a körülmény miatt volt, mert és nem veszem észre azt, hogy ez azért volt, mert én ilyen vagyok, és ezt nem kell takargatni, mert magunkat úgyse tudjuk védeni, és ott van Jézus, aki a mi védőügyvédünk. Sokszor fél az ember, hogy jaj, hogyha majd az utolsó napon Isten elé kerülök, akkor majd mi lesz, akkor majd hogy talál engem Isten, és akkor is az mostanában az van bennem, hogy igenis akkor megint csak Jézus lesz ott, aki ő fog megvédeni engem. És nekem nem kell magamat mentegetni, mert Isten úgy is látja minden gyarlóságomat és esendőségemet, és nagyon jól tudja, hogy milyen vagyok, hanem épp az a gyógyulás útja, hogy az ember kitárja magát Isten előtt, és megmutatja a sebeit, hogy igen, ilyen meg ilyen vagyok, de hogy a bűn az létezik, és sajnos létezik, az is igaz, hogy te hogy te azért már szenvedtél, és azért nem nekem kell szenvedni. És a másik, hogy lehet, hogy most ugyanazt mondom, nem tudom, szóljatok rá, hogyha ismét egyetlen mondom, hogy nagyon, tehát tényleg nagyon kell figyelni arra, hogy az ember kegyelemből éljen, mert különben nagyon meg tud kövérni az ember szíve szerintem, és nagyon a másikra tud mutatni, hogy az meg, tehát a másikba kezdi el a hibákat keresni, és nem veszi észre, hogy hát én is ugyanolyan vagyok, és amikor igazából az ember, azt is észrevettem magam, hogy az, amikor például úrvacsora után az ember megnyugszik, és hiába bántják, meg azt mondja, hogy most én most kaptam bűnbocsánatot, akkor most minek akarom én most ezt a másikon számon kérni, most ez teljesen felesleges dolog. És még a dolog, ami így eszembe jutott a idősebbi fiúnak a hozzáállásáról, hogy ő is így próbált, hát hogy mondjam, megküzdeni azért, hogy jó fiú legyen az apai háznál, és próbál megkeresni ezt az igét, hogy önmagában az Istennek nem egy kedves dolog, hanem amit a Hóseás könyvének 6. részében olvashatunk, mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. Tehát nekünk nem az a feladatunk, hogy hősiesen ilyen mindenféle feladatokat elvállalva olyan hősnek érezzük magunkat, hanem az, hogy engedjük azt, hogy Isten munkálkodjon bennünk, és ettől nem kell félni, hogy nem fog munkálkodni, vagy nem tud, mert én úgy vagyok vele, hogy egy idő után Isten mindig rávezetett a helyes útra, vagy racionálisan, vagy érzelmi módon, ezt most így nehéz megmagyarázni, de sokszor az emberre hát megmutatja az Isten, hogy mi a helyes út, és hogy amit előtte gondolt, az miért helytelen. És sokszor bennem volt ez a félelem, hogy hát én nem ragaszkodom olyan nagyon Istenhez, vagy nem olvasok egyfolytában a Bibliát, akkor majd egy idő után nagyon elszakadok Istentől, és így nagy bajom lesz. És szerintem mondjuk ez a félelem szerintem nem helyes, nem kell tudni Istenbe bízni, hogy amikor nagy baj van, akkor ő helyre teszi az embert. És sokszor abban is tapasztalom, hogy sokszor nem úgy értek meg dolgokat, hogy a Bibliát olvasom, és megértem, persze azok az igék is dolgoznak az emberbe, hanem ilyen hétköznapi, meg teljesen emberi kapcsolatokban tűnnek ki dolgok, hogy ezt vagy ezt hogyan kényít, hogy nem kéne csinálni. Hát most így hirtelen ennyi volt, ami eszembe jutott, nem tudom, hogy mennyi az idő. Remélem nem felejtettem el sok mindent, hogy igyekeztem mindent elmondani, hogy eszembe jutott. Nekem ha van kérdésetek, tudom, hogy ez egy megint sablon kérdés. Sok mindenre én sem tudom a választ, úgyhogy nem tudom, hogy kérdezzek. Ja, még egy dolog, amit elfelejtettem, hogy felhúzom, hogy amikor ugye az idősebbik fiú teljesen ki akar magába, és mondja a keskedőt, hogy ezt még az se, akkor röviden az édesapu ennyit mond, hogy hát valami olyasmit, hogy te mindenkor velem lehetsz, és mindenem a tiéd. És az ember sokszor vágyik, hát úgy vagyok vele, hogy jogosan dolgokra, mert emberek vagyunk, vagy hogy mondjam, tehát hogy nem felesleges dolgokért vágyódik az ember, de azt is szerintem észre kell venni, hogyha valamit viszont megkapnánk, de ahelyett mondjuk azt nem kapnánk meg, amit amúgy Istentől csak tőle kaphatunk meg, tehát mondjuk békességet, vagy egyáltalán bíztatás, meg ilyesmit, akkor azért az ember megint csak elgondolkozni, hogy mi fontos, és mi nem. Még van, tapasztalom, hogy valami válkozni. Jó, mindegy, legyen ennyi, és akkor nem tudok. Nem tudom, mert most én nem teszem be is a fény. sokszor olvassuk azt, hogy ez egy fájdalom, amit mondok, de ez megnyitjuk egy dolga, ami világosan történt. Sokszor azt olvassuk, vagy nem tudom, van egy történetben, hogy Isten maga mondja azt egy embernek, hogy kiveszek a külső sötétségre, stb. Stb. És itt az a félelmetes, hogy ebből a hozzáállással, hogy a nagyobbik fiú élt meg lelkülettel, ő maga nem akar bemenni erre az igazságra és menni az őre. Tehát ő maga rekesztette ki magát, és ő maga mondta, hogy nem. Szerintem ez is egy figyelmeztetés lehet az ember számára, hogy miért nem lelkülettel éljen. Tehát nem is az van, hogy az apja kérlelte is, hogy de gyere le neked, örüljön, és ő volt az, aki ennek mondott, és nem az édesapja mondta, hogy a fiam, hogyha ilyen vagy semmi, és így tűzre, akkor sírás is volt kikorulta.
Nem tőlődni, mert egy példázat egyébként a különböző időpontokon mentek, miután abban a szövődésben nem tudom, hogy mindegyik ugyanannyi bért kap közt. Az egyik már elkezdte korára egyen, a másik meg csak később este. Ez amikor így fázol is Isten tartja az igazságtalan, mert nekünk több járna közben meg. Tehát az igazságra semmi nem látott igazság szerint.
Meg csomó mindene van az embernek, amit megszok. És az a fura, hogy akkor közben lázadni az annál, hogy már jön neki, semmi az nem tudom. Igazából elégedett. Szerintem ez egy nagyon nagy ajándék, amikor egyrészt az ember már elkezdi tudni értékelni azt, amire van, és elégedett tud lenni. Tehát nem tudom, Rócsőr, hogy valamelyik gazdag ember kérdezték, hogy mennyi az elég, és azt mondta, hogy mindig egy kicsivel több. Tehát mondjuk szerintem nem ez a boldog élet alapja, hogy mindig elégedett van az ember. És szerintem ez is Isten ajándéka, hogy az ember tudja, vagy nem látsz, hogy ennyi elég is. És nem kell többet hajtom. Szerintem az is fura, hogy az a fiú, hogy azt hitt, hogy a kecske gyilattól lesz boldog. Mert amikor így kifakad, hogy még azt se, akkor látszott, hogy már nem volt azon megelégedve a helyzettel, és nem volt boldog abban, amiben volt, és nem az volt, hogy még a habatortán kéne a kecske gyilattól, hanem így látszott, hogy nagyon elégedetlen, és akkor, hogy az volt a legfőbb, és az se. Szerintem mi életünkben is vannak ilyen, hát most jó, sabban duma, de hogy ilyen kecskegyidák, hogy azt hiszik, hogy na az meg lesz, akkor elment az ilyen, nem tudom, érkezik, és akkor az a szentünk boldog vagy. Jó, mondjuk ez ilyen saját magam kiterjesztés. Szóval nekem már jó, ti is tudjátok, szóval sok biciklim volt, és mindig azt hittem, hogy kiskoromban is kapok egy mountainbike-ot, akkor már Kánaán, meg minden is megkaptam, és hát túl kicsi, meg én nagyobb vagyok, és akkor megint gondolkoztam, hát akkor kéne egy nagyobbat, vettem egy nagyobbat, de hát nincs teleszkóp, akkor vettem teleszkópot, akkor hú, de jó az országút is, akkor veszek egy országút is, de akkor mégis egy városra, ilyen teljesen. És mostanában pont egy biciklis barátom, vagy egy biciklisztünk, és ő maga mondta ki, hogy igazából az életben nincs cél, hanem maga az út a cél, és ennyi. És ugye nem megkeres többet, hanem... És ez így elég reménytelennek tűnt. Én utána nem akartam ott erősködni, meg minden, hanem ráhagyom a dolgokat, de hogy tényleg, hogy az ember az így, hogy nem kap észbe, akkor eléggé könnyen elkezd így futni, ugye semmi után. Tehát az embernek a fantáziája az ugye nagyon élénk, és mint gondol, az azt hiszi, hogy hát ez olyan is. És amikor meg belekerül, akkor látja azt, hogy hát olyan, de most ettől igazából sok minden el nem lát. Köszönöm, akkor szerintem fejezik be, hogy nem.